Ez vigasztalásom nyomorúságomban. Charles Haddon Spurgeon 1656. prédikációja. Elhangzott Londonban 1882-ben. Alapige Zsoltár 119. rész 89-92-ig terjedő versek. Uram, örökké megmarad a te igéd a mennyben. Nemzedékről nemzedékre van a te igazságod. Te erősítetted meg a földet, és áll az. A te ígéreteid szerint áll minden ma is, mert minden, ami van, te néked szolgál. Ha nem a te törvényed lett volna az én gyönyörűségem, akkor elvesztem volna az én nyomorúságomban. Még azokban a zsoltárokban is, amelyek nem kapcsolódnak valamilyen lesújtó történelmi eseményhez, gyakran megvilágosodik az író tapasztalata, és nyomon követhetjük a lelke által átélt érzelmeket vándorútja során. Ezek a vallomások aztán élénk színben tárják elénk az életteljes valóságot. E versekben foglalt elmélkedést nyilván az egykoron átélt és az emlékezetbe erősen bevésődött esemény váltotta ki. Ha nem a te törvényed lett volna az én gyönyörűségem, akkor elvesztem volna az én nyomorúságomban. Semmit sem tudunk azokról a sajátos körülményekről és időről, amikor a szíve megrettent, amikor idegei túlfeszültek, amikor a természet gyengesége kimutatta magát. A lepel bölcsen rá van terítve az éles fájdalmakra, vagy a szívszaggató gyászra, amely mélyen lesújtotta a szenvedőt, és egyszerűen megnyugtat bennünket az énekkel, melyben újongva ünnepli minden nyomorúságából és félelméből való szabadulását. Nem tudjuk, milyen hosszú volt a nyomorúsága, de azt világosan látjuk, hogy elérte azt a fokot, amelyben rettetes krízisbe jutott. Akkor az életének egyensúlya imbolygott, igen, megrendült. Akkor megérett a pusztulásra, szinte elveszett. Ezen kívül igen figyelemre méltó, hogy bármi volt is a nyomorúsága, akár betegség, vagy szerencsétlenség, katasztrófa, vagy bármilyen más csapás, úgy hivatkozik rá, mint ami sajátosan az övé volt, és így nevezi az én nyomorúságom. Nem illik tehát hozzánk gyászának okát vagy módját kutatnunk, vagy további kérdéseket tennünk fel. Nagyon valószínű, hogy hallgatóim közt is van Istennek olyan drága gyermeke, aki annyira személyes és sajátos nyomorúsággal vesződik, hogy úgy érzi, ez az övé, és tolakodásnak venni, ha más valaki beavatkozna. Ne zaklassuk az ilyeneket, mert csak fokoznánk bánatokat kérdéseinkkel. Az én nyomorúságom olyan kifejezés ez, mely sajátos hangsúllyal bír, és teljesen egyedi jellegű. Nem is tudom, mi az, ami inkább megérint, annak pátosza vagy tartózkodása, szűkszavúsága. Ilyen szavak hallatára egy idegent joggal tölti el szánalom, de egy barát, bárhogyan is együtt érez, óckodik, visszaretten egy olyan szív titkait fürkészni, amelyik ilyen gyöngéden elrejti saját keserűségét. Az egyetlen dolog, amit a zsoltáros buzgón elkívánt mondani, az az orvosság volt, ami enyhítette fájdalmait és fenntartotta lelkét. Most, hogy reálisan visszatekint, tisztán látja, hogy elveszett volna ama nyomorúság alatt, ha nem merített volna szilárd vigasztalást, boldogító tudatot Isten igéjéből. Ti is, én is, bármikor ki lehetünk téve hasonló mentális vagy lelki depressziónak, azon százféle leverő tényezők miatt, amelyek oly bőven keresztezik keresztény életünket. Sok sáros hely van a mennybe vivő úton, és ezért bölcsességünkre val, ha megállunk és komolyan megfigyeljük, miként jutott át ezeken ez az istenfélő ember. Én szeretem hallani bármelyik hívő embertől, hogyan nyert vigasztalást, mert engem is vigasztal. Nagyon érdekel bármely névtelen fogolynak egyszerű története is, akinek a köteleit az Úr leoldotta. És sajátos gyönyörűséget érzek, ha bekapcsolódhatok azok hálaénekébe, akik örömmel köszönik meg, hogy amikor az Úrhoz kiáltottak, meghallgatta őket. Figyeljétek meg, hogy a zsoltáríró bizonyos tényekre hivatkozik, amelyekről megemlékezett. Uram, örökké megmarad a te igéd a mennyben, nemzedékről nemzedékre van a te igazságod, te erősítetted meg a földet, és áll az, stb. És aztán bizonyos gyönyörűségről beszél, melyet megtapasztalt, miközben a tényeket számba vette. Ha nem a te törvényed lett volna az én gyönyörűségem, elvesztem volna az én nyomorúságomban. Első fejezet. Itt tehát erős vigasztalásunk van bizonyos tényekben, melyekről megemlékezett. Szárnyalj a te hegyeidre, amikor az ellenség megszállja a földet. Rejtsd el magad a te Istened erősségeiben. 1. Első vigaszunk Isten örök létezése, ami az ő hűsége és ereje folytonosságából tárul elénk. Él az Úr! Ebbe az üdvös ténybe kapaszkodnak a belső és külső ellenségtől üldözött kegyes lelkek. Figyeljétek meg, kérlek, hogy nincs semmi esetleges vagy véletlenszerű a zsoltáros elmélkedésében, mintha valamely idegen gondolat lövelt volna egy fénysugarat a levert és elcsüggett ember elméjébe. Nem. Az öröme nem olyan, mint egy pusztában nyilló virágszál, vagy mint egy ritka madár, mely vidáman csiripel a téli fagyban, hanem bőséges, sőt túláradó oka van az örömre. Bizalma azokon a régi, nagyszerű klasszikus sorokon szalad, mint sinen, melyeket az Isten illet és megszentelt. Amikor Mózes szíve elborzadt az ember mulandósága felett, akkor írta a fenséges ódát Isten örökkévalóságáról. Uram, te voltál nékünk hajlékunk, nemzedékről nemzedékre. Zsoltár 91. Így itt is Isten örök létezése képezi az első tényt, melyben a nyomorúságba jutott szent fogóckodik. A legkiválóbb írásmagyarázók szerint igénk kezdő mondatát így kellene fordítani. Öröktől fogva vagy te, Uram! A te igéd szilárdan áll a mennyben. A második vers, amint megfigyelhetitek, két mondatra van osztva. És a költői párhuzamosság elve megkívánja ugyanezt a felosztást ebben az versben is, ha a költői szabályt követjük. De ez nem képezne két sort, csak úgy, ha az első öt szót külön mondatként olvassuk. Öröktől fogva vagy te, Uram! Nos, akár jogos ez az észrevétel, vagy sem, nem lényeges, mert amint már mondtam, a tény világos a használatos angol fordításból is. Isten van. Ő örökké ugyanaz, és az ő évei minden generáción át tartanak. Ez egy igen egyszerű igazság, és ki az az őrült vagy bolond, aki kételkedne benne? Ha egyszer létezik egy Isten, annak önmagától létezőnek és öröknek kell lennie. De a legegyszerűbb igazságokból folynak a legédesebb áldások. A kenyér elég egyszerű. Nincs szükség kiváló konyhamesterre, hogy megtanítson a kenyérkészítés titkára. De nézzétek, az emberek milyen nagy sokasága táplálkozik ezzel az egyszerű élelmiszercikkel. És éppen így, a legegyszerűbb igazságok a legértékesebbek, mert sokkal többeket fenntartanak, mint a csemege igazságok, melyek csak kiváló elmék számára alkalmasak, vagy csak azoknak, akik mély tapasztalatokra tettek szert Isten dolgaiban. A Mózes énekében, mely ének a bárány énekével van összekapcsolva, lásd, Jelenések 15.3, van egy magas szólam, mit emberi nyelv nem tud túlszárnyolni. Kicsoda az istenek vagy hatalmasok közt olyan, mint te, Uram? Kicsoda olyan, mint te, szentséggel dicső, félelemmel dicsérendő és csodatevő? 2 Mózes 15.11. És gyakran milyen fennkölt kifejezéseket használnak a proféták, amikor az Úr lényének fennségét, munkáinak nagyságát, akaratának szuverén voltát és népének tett ígéreteihez való hűségét hirdetik. és mégis az Ézsaiás vagy Ezékiel gazdag képzelő ereje, vagy a Jeremiás szívélyes stílusa sem képes kifejezni annak kiválóságát, aki mindeneket betölt mindenekkel. Szakadatlanul harsogják annak dicséretét, akit egyedül illet a hódolat, olyan hangon, mely felér a szeráfokéval, vagy támadják a pogányok bábányimádását, kik élettelen kőszobroknak áldoztak, vagy leleplezik az üres képmutatást, mely megvonja az igaz Istentől az imádatot, vagy elítélik a hitetlenséget, mely korlátok közé zárja Izrael szentjét, és kétségbe vonja szavait. Mindezen esetekben, ha fülünket feléjük fordítjuk, nagy erővel fölemelik szívünket mulandó életünk földhöz ragadt gondolataiból Jehova lényegi istenségének végtelen tökéletességéhez. Akiről az írás emberi nyelven azt mondja, hogy az ő örökkévaló létezését, ami kicsinyes számításainkhoz igazítsa, hogy önálla egy nap annyi, mint ezer esztendő, és ezer esztendő, mint egy nap. 2 Péter 3.8. Testvéreim, körül vagyunk véve Istennel, minden oldalról. Ő benne élünk, mozgunk és vagyunk. Cselekedetek 17.28. Az ő önmagától való létezése és hatalma kiapadhatatlan irgalom forrása számunkra. Figyeljétek meg, kérlek, hogy ez az egyszerű igazság a legfentségesebb tény, amelynek megragadására egy értelmes teremtmény elméje csak vágyódhat. Isten él. Úgy él, mint Isten. Ragad meg ezt az éltető valóságot, és egészséget fog árasztani lelked minden képességébe. Higgyetek Istenetekben, az Úrban, és megmaradtok. Higgyetek prófétáinak, és boldogultok. 2 Krónika 20.20. De ha Isten nem tölti be minden gondolatodat, nem lehetsz istenfélő ember. Semmi sem történik az Úrnál véletlenül. Mi az, ami pusztulással fenyegetni az ő létezését, meghiúsítaná szándékát, gyengítené erejét, elhomályosítaná szemét, csökkenteni szívének gyöngétségét, vagy elvenni ítéletének bölcsességét? Te ugyanaz vagy, és a te esztendeid el nem fogynak. Zsidók 1.12. Aztán, Isten gyermeke, emlékezz, te olyan jó vagy, aki sohasem veszítheti el pásztorát. Olyan gyermek vagy, ki sohasem veszítheti el atyát. Nem hagylak titeket árvákul, mondta Jézus. És ebben az örökkévaló atya szívét fette fel. A legnagyobb szorultságban is van atyánk a mennyben. Amikor egy özvegy édesanya, ki vigasztalatlan volt már régóta, és ott ült sírva a férje elvesztése felett, kisfia megfogta ruháját, és ezt kérdezte, anya, hát Isten is meghalt? Ez a kérdés feddésként hatott az anya keserűségéért, és emlékeztette őt, hogy az ő őrizője és barátja mellette áll. Férjed a te teremtőd, a seregeknek ura az ő neve. Ézsaiás 54.5. Az igazi vigasz forrását nyitotta meg számára, melyet akárcsak Hágár a pusztában korábban nem volt képes látni. 1 Mózes 21.19. Isten gyermeke, hallgasd meg, amit mondok. Elveszítheted javaidat, de nem veszítheted el Istenedet. Jónáshoz hasonlóan azt láthatod, hogy az ígéretes lopótök elfonnyad, de Istened megmarad. Elveszíted földedet, de nem a te uradat. Elveszíted megtakarított vagyonkádat, de nem a te szabadítódat. Még ha a legrosszabb jönne is, és egy ideig elhagyatva lennél, látszólag magától Istentől is, mégis őt el nem veszítenéd, mert a kereszten szenvedő Jézushoz hasonlóan még mindig így szólítanád őt, én Istenem, én Istenem. Isten az én osztályrészem. Zsoltár 16.5. Mondja lelkem. Egy olyan osztályrész, ami megmásíthatatlan döntéssel a miénk. Hogy két változhatatlan tény által, melyekre nézve lehetetlen, hogy az Isten hazudjék, erős vigasztalásunk legyen nékünk. akik hozzá menekültünk oltalomért, hogy megragadjuk az elénk tárt reménységet. Zsidók 6.18. Ő él, ő uralkodik. Ez az Úr a mi Istenünk, s ő vezet minket mind halálig. Zsoltár 48.15. Igen, ez egy egyszerű tény, hogy Isten van. De olyan tény, amely gyakran újra és újra páratlan frissességgel hat ránk. Találkoztam a múltkor Istennek egy kiváló szolgájával, akinek nevét, ha említeném, mindannyian tisztelettel öveznétek. Azon a reggelen elég rossz hangulatban volt, levert és csüggeteg, és beszélgetésünk során elmondta, hogy ő úgy hiszi, hogy a gonosz erői fölülkerekednek ebben az országban, és hogy attól fél, a kereszténységet szinte teljesen kioltják, egyrészt Róma hívei, másrészt az istentelen hitetlenek, s hogy én minden bizonnyal még életemben látni fogom London utcáit vérelhintve, miközben az anarchia elárad, úgy, amiként történt 100 éve az első francia forradalomban. Annyira belemerült borulátó beszédébe, hogy kötelességemnek éreztem megfeddeni. Ezért azt mondtam neki, hogy nem ijedek meg könnyen az ilyen jóslatoktól, mert meg vagyok győződve, hogy Isten nem halott. Ez a mi szilárd reményszírtünk. A világkormányzás gyeplői az élő Isten kezében vannak, és az ördög nem képes meghiúsítani az ő rendeleteit, és a történések sem gátolhatják az ő akaratát. Amikor Heródes és Poncius Pilátus, a pogányok és az Izrael népe összegyűltek a szent gyermek ellen, Jézus ellen, akit Isten felkent, milyen kevés eredményt éltek el? Mindent megtettek, amit csak akartak, legalábbis úgy vélték, céljukat elérték. De mit értek el valójában ármánykodó tanácsaikkal és gonosz kezeikkel? Hallgassátok csak figyelmesen! Ők, a sátán megbízottjai, megtették mindazt, amit Isten keze és bölcs tanács végzése előre elhatározott, hogy megtörténjék. Cselekedetek 4.28. És így lesz ez mindig. Az Úr ellenségei rendkívül dühösek és hevesek, de ti és én, akik hiszünk Istenben, megtehetjük, hogy mosolyogjunk ostobaságukon. Hadd legyen úgy. A sötétség erői élvezik csak képzelt előnyös helyzetüket, amelyet kívánnak. Annál nagyobb vereséget aratnak maguknak. Az egekben lakozó neveti, az Úr megcsúfolja őket. Én kentem ám fel a királyomat a Sionon, az én szent hegyemen. Zsoltár 2.4. Az egyház, mondják sokan, veszélyben van. Nos, ez attól függ, kinek az egyházáról beszélnek. De ha mi Urunk Jézus Krisztus egyházáról van szó, úgy a pokol kapui sem vehetnek rajta diadalmat. Máté 16.18. Gyertek hát, örvendjünk, s legyünk bizakodók! Ha Luther képes volt énekelni, amikor a csata épp hogy megkezdődött, miközben a 7 halmon ülő démon ereje csak átmenetileg kezdett inogni, ti meg én miért akasztanánk hárfáinkat a fűzfákra most, amikor a csata eredményeként immár elvérzik a sárkány? Gyertek, énekeljünk az Úrnak, mert dicsőségesen diadalmaskodik. Lovat lovasával a tengerbe vetett. 2 Mózes 15.1. Ami pedig ezeket az amálekitákat illeti, akik az úton támadnak meg és akarnak meggátolni a haladásban, 5 Mózes 25.17. Gyertek, Jósafáthoz hasonlóan állítsunk énekeseket az Úrnak, hogy menjenek seregünk előtt, és halleluját zengve ütközzünk meg velük. 2 Krónika 20.21. Gyertek, énekeljük, kelj fel, Uram, és fussanak el ellenségeid előled, mint polyva a szél előtt. 4 Mózes 10.35. Igen, legyenek olyanok, mint a kosok kövérje, mely elég az oltár tüzében, mert te, Uram, király vagy, és uralkodni fogsz örökkön örökké. Ez valóban vigaszt árasztó útforrás. 2. Szoros rokonságban áll Isten örökkévaló létének tényével, E másik tény. Az ő igének változhatatlan volta. A te igéd szilárdan áll a mennyben. Ez állítás igazsága, amilyen egyszerű, olyan érthető a számotokra. Így szól az Úr, az egek az én ülőszékem, s a föld lábaim zsámoja. Ézsaiás 66:1. Igéje szilárdan az egekben van rögzítve, és a mennyből van kibocsátva, az ő dicsőséges kormányzó terméből, és azt nem lehet megváltoztatni a földön, birodalmának e távoli tér felén. Ezért Isten igére nagy bizalommal hivatkozunk a nehézségekben. Ehhez folyamodunk szorultságainkban, mert tudjuk, megbízható minden állítása, amit csak tartalmaz. Isten igéje nem változhat soha. Isten maga szilárdította meg. Vannak személyek, akiknek nincs stabil lakásuk. Ide-oda járnak és örökké nyugtalanok, nem tudnak lehorgonyozni. De Isten igéje nem a földhöz van kötve, ahol minden ingatag és viszonylagos, hanem a mennyben van megalapozva, az örökkévaló is végtelen értékeknél, melyek nem változnak. Uram, örökké megmarad a te igéd a mennyben. Isten célja és terve rögzítve lett, nem ingatag. Ő tudja, mit szándékszik tenni. Ti meg én gyakran egy bizonyos tervvel kezdünk munkánknak, amitől később kénytelenek vagyunk eltérni, amint meglátunk valamit, ami jobbnak kínálkozik. Vagy belátjuk, hogy óhajtott vágyunk nem elérhető, és meg kell elégednünk valami kevesebbel. De Isten esetében nem lehet szó látásbeli hibáról, ami igazítást igényelne, és erejében sincs hiány, ami elvonná őt előbbi elhatározásától. A legfelsőbb értelem elleni sértés azt képzelni, hogy ő kapásból cselekszik, hol ezt, hol azt, minden terv és módszer nélkül. Mi hívők valljuk kétségen felül igazságként, hogy Istennek van egy megdönthetetlen terve, amely minden dologra kiterjed, úgy azon dolgokra, melyeket megenged, mint azokra, melyeket elrendel. Anélkül, hogy egy percre is tagadnánk az emberi akarat szabadságát, mégis hisszük, hogy az örökkévaló bölcsesség átlátja az emberi akarat szövevényes bozótját, és mindenestől uralja azt az ő saját céljaira. Isten ismeri és számon tartja az emberek összes hajlamait és szándékait, és az ő terve annak hatalmas kiterjedésében mindazokat felöleli. Attól a tervtől ő sosem tér el. Amit elhatározott, azt véghez is viszi. Szívének határozott szándéka örökké, szilárdan megáll. Ó, mit is érhet el az angyalok vagy emberek ellenállása, amikor a mindenható az ő felsőségét érvényesíti? Amint kertedben jársz egy őszi reggelen, a pókok hálót szőhetnek az ösvényre, de te alig veszed észre, mert amint mész, lábad alatt szerte foszlanak. Így van minden tervel, bármilyen ügyesen koholták is ki azt, ami meggátolni igyekszik az isteni tervet. Isten akarata meg kell valósuljon. Ő könnyedén, minden erőfeszítés nélkül az összes eseményeket beépíti az általa választott formába. Úgy a szellemi, értelmi világban, mint az anyagvilágban az ő uralma abszolút. Egyik ember sem képes közvetlenül hatni a másik emberre, hogy megváltoztassa annak szándékát, de közvetetten elé tárhat érveket, melyek az értelemre gyakorolt hatásukkal teljesen megváltoztathatják a teremtménynek, embertársának a hozzáállását. De mennyire igaz ez a példabeszéd? A királynak szíve olyan az Úr kezében, mint a vizek folyásai, valahová akarja, oda vezeti azt. Példabeszédek 21:1. Isten olyan könnyen képes az emberek gondolatait befolyásolni, mint mi csővezetékkel a vizet ide-oda vezetni. Isten szándéka és célja szilárdan áll a mennyben, és úgy szintén az ő szövetsége és üdvözítő terve is. Testvéreim, azt el tudom képzelni, hogy Isten megváltoztatja eljárási módszerét, de nem tudom elképzelni, hogy szövetségét módosítja. Szövetségre lépett Krisztussal a mi érdekünkben. Az áldozat, amely ezt érvényesíti, megöletett, és most a szövetség mindennel el van látva és állandó. 2 Sámuel 23.5. Mindegyes jótája és pontocskája aláírva és lepecsítelve van dicsőséges kezesünk és áldott képviselünk halála és feltámadása által. Ettől a szövetségtől Isten sohasem tér el. A cselekedetek szövetségét mi megszegtük, de Isten megtartotta, mert ő megtett, amit mondott, hogy tenni fog. A kegyelmi szövetséget nem szeghetjük meg, mert valaki mással köttetett a mi érdekünkben, aki már teljesen betöltötte annak feltételeit, úgyhogy a kegyelmi szövetség szilárdan áll a szentek iránt, anélkül, hogy egy ha, vagy de, vagy talán foglaltatnék benne. Egyszerűen e feltétel nélküli ígéretekből áll, hogy én ezt cselekszem, és ti fogjátok cselekedni. Olvasd el ezt a szövetséget önmagadnak, és lásd meg, akár Ezékielből veszed a másolatát, akár az apostol által bemutatott példányt olvasod. Ezékiel 16:60, 34:25, 36:26, Jeremiás 31:31-34, Zsidók 8:10. Ott van egy olyan szövetség ez, mely feltétel nélküli, örökké tartó, sosem változik. Én úgy örvendek a Dávid biztos javain. Cselekedetek 13:35. Úgy lesz ez nekem, mint Noé idejében, mondja az Úr. Ahogyan megesküdtem akkor, hogy özönvíz nem árasztja el többi a földet, úgy esküszöm meg, hogy többé nem haragszom rád, és nem fenyítlek meg. Ézsaiás 54:9. Nos, áldott legyen az ő neve. A szövetség szilárdan áll a mennyben. Aztán van egy másik üdvös dolog, ami szilárdan áll. Nevesen Isten ígérete és az azt végrehajtó erő. Beszéltem az ígéret szilárdságáról, mert valójában a szövetség alkotó elemét képezi. De most az evangélium ígéretéről szólok, amely ki lett hirdetve az emberek fiainak. Aki hisz és megkeresztelkedik, üdvözül. Márk 16:16. Ez igaz, és szilárdan megáll minden nemzedékben. Aki hisz ő benne, örök élete van, János 3:36. Ez mindig igaz marad. Aki én hozzám jön, én azt semmiképpen ki nem vetem, János 6:37. Ez sosem változik, egész az ítélet napjáig. Isten nem másítja meg azt, ami szájából kijött. Ezt maga Krisztus hirdette ki. Apostolai által tanúsítva lett, a Szentlélek leszállása által igazoltatott. Az evangélium ígérete szilárdan áll a mennyben. Ezért az evangélium prédikálása az emberek fiai közt tele van erővel. Menjetek és prédikáljatok, drága testvéreim, menjetek, mondjátok, kedves nővéreim, ne félj soha attól, hogy hibázol, ha az ingyen kegyelmet és meghaló szeretetet hirdeted. Isten nem titokban szólt, és nem a sötétség földjének helyén. Ézsaiás 45:19. A lelkek megmentése bizonyságul fog szolgálni az evangélium hatékonyságára, míg nem annak ereje által minden egyes véren megváltott lélek Jézus lábához nem lesz hozva. Nincs változás a ránk bízott hirdetendő üzenetben. A te ígéd örökké megáll a mennyben. Ezen kívül az evangélium tana, épp úgy, mint az evangélium ígérete, szilárdan áll a mennyben. Nem tudom, hová sodródnék, ha egyszer elhagynám a régi hajójáratot, s a homokzátonyra hajtana a szél. Vannak bizonyos testvérek, akik abban találják élvezetüket, hogy olyan folyó nevezzenek, melyen nincs semmi jel, semmilyen világító bója, csak örökké változó homoktorlaszok. Ők nem használnak térképet a kormányzáshoz, csak saját maguk által mércézett mérőónyukat használják időről időre, és azt is alkalmanként változtatják. Azt mondják, tanaikat kigondolják. Én nagy bánatban és gondban lennék, ha nekem kellene kigondolnom a mennybe vívő utat, ahelyett, hogy a mennyei kegyelem csillaga vagy az ige térképe adna vezetést. Ezek nem evangélium hirdetők, hanem evangélium kiagyalók akarnak lenni. És üzenetük nem úgy hangzik, mint Isten kegyelmének evangéliuma, hanem mint az emberi képzelet evangéliuma. Saját konyhájukban kotyvasztott evangélium, melyre nem a Szentlélek tanította őket. Szánakozom a bizonytalan evangélium hallgatóin, épp úgy, mint annak hirdetőin. Amit szolgálatom kezdetén hirdettem nektek, azt fogom hirdetni Isten kegyelme által mindaddig, amíg csak e nyelvre síri némaság borul. Az evangélium tanait egyre jobban ismerem, de nem ismerek ennél jobb tanokat. Ezek bizonyos szilárd dolgok, melyet az igazság kezese kitörhetetlenül bevésett elmémbe. Megfellebezhetetlen, minden kétség felett álló igazságok ezek. Ami a kétséges, vitatható elméleteket illeti, melyek iránt óvatosaknak kell lennünk, ezeknek a tárgyalását hittestvéreimre hagyom. Vitassák meg őket! A teológiai gondolkodás oly ingatagul változik, állandóan, 19. században, hogy úgy vélem, ma-holnap speciális barométerre lesz szükség kimutatni a tanok váltakozásait, akárcsak az időjárásét. Ezek szerint komolyan kell tanulmányoznunk a teológiai folyóiratokat, hogy láthassuk, melyik vallásos gondolkozás kerekedett felül, és aztán prédikációinkat az utolsó bölcs ember elveihez kell szabnunk, aki úgy döntött, hogy különleges bolondá teszi magát. Nos, ami engem illet, én nem tartok a teológiai divattal, hanem továbbra is megmaradok annál, ahol vagyok. Beragadva a sárba, hallom a megjegyzést. A sziklán állva, vallom én. Sőt, ha úgy tetszik, a sziklába vésve, rendíthetetlenül, nem térve el attól. Ha ez az evangélium hazugság, úgy bánom, hogy valaha is hirdettem, és sohasem fogom többé prédikálni. Ha viszont igaz, úgy az igazság nem egy évkönyv vagy heti lap, amit idő lejártával eldobunk. Ha igaz volt a második esztendőben, épp olyan igaz ma az 1882-es esztendőben is. S ha nem igaz ma, úgy sohasem volt, és sohasem lesz igaz. Mert az igazság nem jön-megy, nem csak egy ideig érvényes, s majd megszűnik igaznak lenni. Ó, egyszerű lelkek! Vessétek magatokat ez áldott tényre! Isten igéje szilárdan áll a mennyben. Szilárdságát nem nyerheti Oxfordból, sem Cambridgeből, vagy valamely más híres egyetemről, de szilárdan áll a mennyben. Forduljatok a mennyből kapott könyvhöz, és olvassátok a mennyei igéket magának a mennyei léleknek tanítás alatt. János 14.26. És így erőről erőre juttok az ismeretben. Nem afelül, ami bizonytalanul talán igaz, hanem afelül, ami csalatkoztatatlan igazság. Mert az isteni kinyilatkoztatás jegyét viseli magán. Ennek erősítő pecsétje van rajta, oly tekintély, melytől nem lehet másra fellebbezni. 3. A harmadik tárgy az ige beteljesedésének bizonyossága. Isten hűsége igének teljesítésében. Örökké megmarad, Uram, a te igéd a mennyben. Nemzedékről nemzedékre van a te igazságod. Azok az emberek, akik a múltban Isten igében bíztak, folyton igaznak találták azt bármely nemzedékben. Az apostoli korban, vagy még korábban, a Dávid idejében, vagy a Mózes korában, az Ábrahám vagy Noé napjaiban, vagy Ábel életében, aki csak Istenben bízott, úgy találta, hogy ő imádságot meghallgató Isten, és megjutalmazza azokat, akik őt keresik. Zsidók 11.6. A szövetség, amint már mondtam, nem változik. Az igazság nem változik. És bár az újabb nemzedék az emberek ítélete szerint nagyon különbözik a régiektől, én nagyon kétlem, hogy Isten is különbnek ítéli. Az egyik nemzedék épp olyan, mint a másik, mint a tenger egymást érő hullámai. Mi úgy gondoljuk, egyre bölcsebbekké válunk, de nem valami erős bizonyíték a bölcsességünknek az, hogy mi azt gondoljuk, ilyenek vagyunk. Én nagyon is megkérdőjelezem ezt az agyonmagasztalt 19. századi fejlődést. Igaz, gőzgéppel járjuk az országot, ahelyett, hogy szekereken utaznánk, és így sokkal hamarabb összetörjük magunkat. Most már bejárjuk az egész világot, hogy egy darab kenyeret vásároljunk, amit eddig saját földünkön termeltünk meg magunknak, és épp olyan jó volt, mint ez, ami most messze földről érkezik. Voltak jó emberek akkor, és vannak ma is. Én nem becsmérelem az újításokat, melyeket a technikában és a művészetben is másütt tettek. Hálát adok Istennek mindezért. De mindez milyen javulást hozott az emberben? Ez a fő kérdés. Én úgy látom, nagyon hasonlítunk elődeinkre. Amikor olvasom az Izrael fiainak pusztai vándorlásáról szóló történetet, azt látom, hogy bűneik és esztelenségeik, zúgolódásaik és panaszaik megismétlődnek újra a mi életünkben. De akár változott az emberi faj, akár nem, nincs változás Istennek az emberi fajjal szembeni bánásmódjában. Bármikor is, ha egy hívő bizalommal megnyugodott benne, ő beteljesítette igéjét azon hívő iránt, az utolsó betűig. Változatlanul ez lesz az ő országában a folytonos alapszabály. Legyen néked a te hited szerint. Máté 8.13. Ha végignéznénk mindazokat a viszontagságokat, melyeken keresztül Isten gyermekei átmentek, erre az egy lényeges következtetésre jutnánk. Sok baja van az igaznak, de valamennyiből kimenti őket az Úr. Zsoltár 34.20. Ez így van ma, és így volt 1000 évekkel ezelőtt. Szeretteim, ez a nagy irgalom, hogy Isten még mindig hűséges. Amikor hallottam édesapám elbeszéléseit Istennek iránta való hűségéről, megerősödtem atyám Istenében való bizodalmamban. De én magam is elmondhatok ugyanilyen történeteket, sőt talán még több példát tudok feltárni, mint ők Isten jóságáról, azok iránt, akik bizalmukat benne helyezik. S ez ugyanígy lesz gyermekeinkkel is, a gyermekeink gyermekeivel is. Ó, megpróbált testvéreim, férfiak és nők, az Úr hűséges lesz hozzátok, miként hozzám is az volt. Az Úr nem hagy el titeket, ezért ne csüggedjetek. Egész életetekben fenntart titeket. Életeden át tartson erőd. Alant vannak örökké való karjai. 5 Mózes 33, 25-27. Vele győzni fogsz, bármilyen hevessé váljon is a harc. Csak bízz az Úrban, és várj türelmesen rá. Ne folyamodj bűnös megoldásokhoz, mert ő kiment téged, és Isten meg fog dicsőülni benned. 4. De tovább kell mennem a következő megfontolást érdemlő tényre, és ez nem más, mint az ige állandósága a természetben. Erre utal a Zsoltáros a következő szavakban. Megerősítetted a földet, és áll az. A te ítéleteid szerint áll minden ma is, mert minden, ami van, te neked szolgál. Isten szavára lettek az egek, és az ő szava igéje által áll fenn a világ mindenség. Mi beszélünk a gravitáció törvényéről, meg a természet törvényeiről, de valójában az egyetlen erő a természetben az, hogy Isten szólott. Az ő szava az az erő, mely által minden egybefoglaltatik és megmarad a maga helyén. Nézzetek a földre! Beszélünk a föld oszlopairól, az azt fenntartó alapzatról. De az mire épül? Modern tudományunk nem gyengíti az ige tanúságát, inkább megerősíti azt. A föld a semmiségen nyugszik. Jób 26.7. Ott lebeg a térben, és mégis sosem tér le a helyéről, keringésében nem tér le saját pályájáról. Vannak kisebb rezgések belsejében, de miatt nem fordul el attól a helytől, melyet Isten megszabott neki. Folytatja a nap körüli pályáját rendíthetetlen hűséggel. Ez a világ sokkal szélesebb, mint te vagy, és sokkal nagyobb erőre van szükség, hogy helyén maradjon, mint amennyi szükséges téged megtartani a helyeden. Mégis a világ a helyén van, és ne tartaná fenn az Úr az ő szolgáját, és ne őrizné meg az eltévedéstől. Az egész világ technikája sem lenne képes a földgolyót saját tengelye körül forgatni, vagy annak pályáját előre vinni. Úgy hiszem, az angyalok ereje sem elégséges ilyen teljesítményekre, mint amit Isten egyszerűen akaratával megvalósít. Szilárdan tartja a világot, és az fennáll. Legyünk hát bizalomteljesek iránta. Ha Isten egyszer szószegő lenne, és megváltoztatná rendeléseit, akkor várhatnánk, hogy bekövetkezik, hogy a föld teljes gőzzel neki megy a napnak, vagy kirohanna pályájáról, messze a térbe, ki tudja hová. De amíg helyét megtartja, mi okunk lenne akár nektek, akár nekem az aggódásra? Nem de biztos jele annak, hogy az Úr úgy szintén megtart minket is? Fenntartja a csillagokat, ami nagyobb erőt kíván. És nem tartana fenn minket, kik sokkal kisebbek vagyunk? Mi nem vagyunk egyebek, mint kis cseppek, porszemek, alig látható dolgok. És mégis Isten nagy erejéről beszélünk, melyre szükségünk van, hogy megtartson minket a helyünkön. Szűnjünk hát meg a kételkedéstől, amint szemléljük, hogy Isten kezében tartja nagy világot, mint zafírkövet, sárga foglalatban. És testvérek, nem de igaz, hogy ez a mi világunk, bármilyen nagynak tűnik is nekünk, mégiscsak egy kis planéta a nagy égitestek között. Az Úr fenntartja az összes világokat, egységes univerzumban. A te ítéleteid szerint áll minden ma is. Minden egyes csillag megtartja helyét. Egy nap ragyog nappal, 10 000 fénylik éjjel. És ezek a konstellációk és Isten teremtményének mindegyike betartják a menny rendeleteit. Isten nem tér el az ő döntéseitől, és nem engedi, hogy a fényes égi seregek megbontsák soraikat. Nem száguldhatnak szerte vad összevistaságban. Ők a menny hűséges őrállói. Isten nevükön szólítja őket, irányítja és uralja seregeiket szám szerint. Ézsaiás 40:26. Hát nem az ő szolgái ők, kik lábainál várakoznak, mint szolgáló lányok néznek úrnőjükre? Intésének mind engedelmeskednek. E tudatnak örömmel kell eltöltenie szívünket, és bátorságot kell keltsen bennünk. Ha az égi testeket, amint mi nevezzük, ez élettelen teremtményeket, Isten ereje tartja fenn, és bölcsessége igazgatja őket, miért ne bíznánk hát mi a mindenhatóban, ki őrzi lelkünket, vagy a mindentudóban, ki bölcsen irányítja lépéseinket? Ha amott a nagy égbolt látható támaszték nélkül áll, az én hitem nem tudna az isteni ígérete megnyugodni, még ha semmilyen támasz sincs a láthatáron? Ezek az óriási égitestek, melyekről beszélünk, törvény alatt vannak, és az isteni rendeletnek vannak alávetve, úgy az általuk végzett mozgásban, mint a létrehozott hatásukban, befolyásukban is. Az egész teremtettség engedelmeskedik alkotójának, az embert kivéve. Ismereteink szerint sehol sincs lázadás az univerzumban, csak az elbukott angyalok és a magunk fajta ártatlan emberek között. Mitől tartok tehát? Ellenséges erőktől nem kell tartanom, azok nem árthatnak. Ha Isten akarja, egy hajórajni angyalt küldhet a segítségemre. Tud parancsolni az angyaloknak, hogy pályájukon harcoljanak értem, ha szükséges. Bírák 5:20. Mind az ő szolgái. A természet törvényeinek folytonossága bizonyíték Isten igéinek állandósága mellett. Erősítsétek meg bizatalmatokat a láthatatlan dolgokat illetően, a láthatók szilárdsága által. Kegyelmi igéje annyira bizonyos, mint az egeket létrehívó szó. A csillagok rendje is igéjétől hangos, mind az ő ígéreteiről szól. 5. Van még egy másik tény, melyet csupán futólag érintek. Az ige állandósága a tapasztalatban. Azt mondja a zsoltáros, ha nem a te törvényed lett volna az én gyönyörűségem, akkor elvesztem volna az én nyomorúságomban. Jól tudjuk, saját tapasztalatból miről beszél. Irgalmasan fenntartotta az Úr, amikor teljesen elpusztulhattunk volna. Testvéreim, ugyanaz a szó, mely a földet megtartja maga helyén, elégséges volt mindeddig, hogy megtartson titeket a helyeteken. Közületek egyesek mély vizeken mentek keresztül, de azok mégsem borították el őket. Ézsaiás 43.2. Együtt tudok érezni a fiatalokkal. Megértem őket, amikor kételkednek, mert nem látták az Úrnak hatalmas tetteit, melyekről atyáik beszéltek nekik. De ha már 40 éve fenntartott titeket a pusztaságban, úgy jól kellene ismerjétek az Úr hűségét. És szégyenkezem miattatok, amikor elcsüggettek, és testvéreiteket is elbátortalanítjátok. Mindenek felett szégyellem magamat, valahányszor csak levert vagyok. Drake admirális körülhajózta a világot. Túlélt mindenfajta vihart és csatákat. Egy napon, amikor a Temzén falat felfelé, egy szörnyű viharba keveredett, és amikor már-már elsüllyedt, az admirális felt kiáltott. Nem, ez nem lehet. Körüljártam a világot. Nincs szándékomban egy árokban megfulladni. Szeretném, ha ti is hasonló bátorsággal gondolkoznátok, mert az Úr nem hagy el titeket. Bizonnyal ő az, aki megőrzött korábbi összes nyomorúságotokban. Tekintsetek vissza a múltba, és lássátok, hogy Isten elégséges volt számotokra egész mostanig. Milyen okotok van gyanakodni, hogy nem élvezhetitek barátságát a jövőben? Második fejezet. Miután ekként elétek tártam a zsoltáros által számba vett tényeket, tovább megyek, és a második fejezetben szólni fogok a gyönyörűségről, melyet megtapasztalt nyomorúsága idején. Nyomorúságra születik az ember, miként felfelé szállnak a tűz sziklái, mondja Jób egyik vigasztalója. Jób 5.7. Bár úgy vélem, Jób kevés vigaszt merített e bölcs fejtegetésből. Azonban azok a nyomorúságok, melyek közös sorsként érnek mindenkit, gyakran nem közönséges gyötrelmet okoznak az érzékeny lelkű embereknek. Egyes férfiak és nők olyan sokkot kapnak, melyből sohasem épülnek fel. Fokozatosan hervadnak és sorvadoznak. Az egészség és boldogság egyaránt elhagyják őket. Az ilyen éles krízisekben történik, amikor a világ semmi enyhet sem képes adni, hogy Isten igéje végtelen gyönyörűséget ad, megnyugtatja az zaklatott szívet, és meggyógyítja a szív szomorúságát. Ezek a zsoltárok, amelyeket többnyire Dávid írt, s a többit pedig a Dávid iskola tanítványai, a nyomorúságnak szinte minden elképzelhető formáját felülelik, amelyeknek csak szegény, szenvedő emberiségünk ki van téve. És van egy másik dolog is, amin úgy hiszem örömmel fogtok elmélkedni. A következő. E zsoltárokban azt látjuk, hogy mindezen esetekben a sóhaj énekké változott, mielőtt a szent könyvbe bekerült. Olyan törvény ez a mennyek országának, mely felett kimondhatatlan gyönyörrel örvendezek. Tulajdonképpen, amikor szemlét tartok nyomorúságaitok felett, vagy az enyém felett, nagy elégedettséggel azt látom, hogy mindet örömének ki lehet változtatni. Folytonosan együttérzést vált ki belőlünk a gyász, melyben valaki közülünk mindig szenved. A rokonság és barátság kötelékeit a halál körülöttünk elszakítja. Minden nap gyászjelentésekkel szembesülünk. Ez így megy nemzedékről nemzedékre. De a ténynek ez az általánossága semmiképp sem enyhíti a veszteség éles fájdalmát szeretteink iránt. Egyesek közülünk félelemben élnek. Mások már leeresztették a redőnyt, eltávozott tőlük, akire támaszkodtak. Kedves feleségedet a halál elragadta, akiről elmondhatod, hogy senki a földön fel nem ír vele. Csecsemőid, a szíved körül nyílt virágok elhervadtak. Hallom magányos sírásodat. Te közelben ének hallik. Minden teremtmény csak árnyék ide lenn, de mégis van igazi lényeg. Végül a Szentíráshoz fordulsz, és amint olvasod, él az Úr, áldott legyen az én kősziklám, magasztaltassék az én üdvösségem Istene, Zsoltár 18.47, a lelked föléled. Ott hagyod a veszélyes tengert, és eléred a szilárd alapot, ahol elismétled az igéket, Uram, Te voltál nékünk hajlékunk, nemzedékről nemzedékre. Zsoltár 91. Ó, kedves gyászoló! Gondolataid messze jártak, akárcsak a bárkából kibocsátott galamb a puszta víz felett rebdesett, de most Noé keze ismét magához vesz. Ott nála csendesség is, békés megnyugvás fogad. Itt van az üdvös párla, melyen fájdalomtól gyötört fejed szabadon pihenhet. Te ugyanaz vagy, a te esztendeid el nem fogynak. Zsoltár 102.27. Ez az a gyönyörűség, mely képes fenntartani a süllyedő lelket. Dávid gyakran volt ilyen helyzetben, hogy úgy látszott, körülötte minden megrendül, meginog. Semmit sem talált szilárdnak, akikben leginkább megbízott, leggonoszabb ellenségei lettek. Jó sorsa megváltozott. Kiűzték atya házából és a királyi palotából, hogy vándoroljon a pusztában, s lakjék a hegyek barlangjaiban. És olykor saját élete felül is kétségben volt. Szíve megkeseredett, holott korábban ő volt a legboldogabb az emberek fiai közt. És ekkor megemlékezett Istenről, és ez volt igazi gyönyörűsége. Az örök alapokra épített, a te igéd örökké szilárdan áll, mondta. Nekem nincs megalapozottságom, elmentem Gátba, hogy oltalmat találjak ott, de onnan is menekülnöm kellett. Úgy látszik, minden innen kivetnek engem. Kehila kész elárulni. Saul folyton üldöz és gyötör. Semmi sem szilárd körülöttem. De, ó Istenem, a te igéd szilárdan áll. És ekkor a békesség folyóvízként áradt lelkébe. Az igében van gyönyörűsége, és szíve szent vidámsággal telik meg. Úgy szintén olykor úgy érezhette, hogy saját hite is elhagyta őt. És ez rettenetes kudarc. Amikor látásod elhomályosodik és sötétben jársz, rettenetes kétségek és félelmek gyötörnek. Semmit sem tudsz hinni. Nehezen tudsz bármit is megragadni, amit mások hisznek. Ó, ez borzasztó! Saját gyengeséged, hűtlenséged Isten iránt, makacságod, álhatatlanságod, lázálmokkal gyötör, és minden lelkerődet elveszi. Ilyenkor milyen nagy vigasz Isten hűségére alapozni. Nemzedékről nemzedékre tart a te hűséged, te nálad nincsen változás. Ó, próbáld ki ezt, kedves megszomorodott, keményen megpróbált testvérem, és a Szentlélek Isten vezessen ennek megtapasztalásában, hogy megragad egy gyönyörteljes igazságot. És miközben sírsz saját hűtlenségeden, örvendez Isten hűségében, és az ő szövetségének változhatatlan voltában. Dávid Bibliája nyilván sokkal kisebb volt a miénknél, de volt benne egy szakasz, amit, merem mondani, gyakran olvasott, és szívében emlékedett felette. Arra az ígére gondolok, mely elmondja, hogy amikor Ábrahám elcsüggett és mélyponton volt, az Úr kivitte őt, és ezt mondta, tekints fel az égre, és számláld meg a csillagokat, ha azokat megszámlálhatod. 1 Mózes 15.5. Milyen gyakran lövelhettek fénysugarakat e mennyei üzenethordozók a lelki tengerész szívébe, miközben ide-oda hányattatott az élet tengerén. Így tett Dávid. Föltekintett az ég mély tükrére, és szíve Istenben megnyugodott, szilárd, állandó, édes békességgel. Végezetül, amikor szolgái sem voltak vele, és segítői mind elhagyták, amikor egyedül volt, és senki sem hódolt előtte, vigasztalált ebben a gondolatban, hogy minden teremtmény Isten szolgája, és a természet összes erői várnak a királyi vérből származó hercegekre, és tisztességet tesznek a királyok királya gyermekeinek. Nem vagy szegény, a te atyád gazdag. Nem vagy elhagyott, veled van az Isten. Nem vagy megfosztva a segítőktől. Az angyaloknak parancsolt felőled, hogy őrizzenek téged minden utadban. Zsoltár 91.11. Ó, bárcsak meg tudnám érinteni Isten csodáttevő gyógyírjával a síró csüggeteg szemét, hogy lássa, a hegyek tele vannak tüzes tekerekkel és lovakkal Elizeus körül. 2 Királyok 6.16. Ó, bárcsak megérinthetném Isten csüggeteg szolgáinak a szívét, és elérhetném, hogy lássák, Isten miként munkálkodik értük éppen most, és milyen bizonyos segítséget nyújt a nyomorúságban. Zsoltár 50.16. Talán hallottatok a hamburgi polgármester és a Szent Onken lelkipásztor közti párbeszédről, amikor először kezdett ott prédikálni. A polgármester ezt mondta neki, látja-e, uram, a kisujjamat? Ameddig csak mozgatni tudom-e kisujjat, a baptisták ellen fogok dolgozni. Erre Onken így válaszolt. Teljes tisztelettel az ön kisujja iránt, polgármester uram, szeretnék egy kérdést én is feltenni önnek. Látja-e azt a hatalmas kezet? Nem, nem látom. Rendben, mondta Onken, de én látom. És amíg az a hatalmas kar mozog, ön nem tud minket ledönteni. És ha csatára kerülne sor az ön kisujja is, ama a hatalmas kéz között, én tudom, hogy fog végződni. Nagy volt az örömem, amikor láthattam egy polgármestert a hamburgi imaházban ülni, azok között, akik hallgatták prédikációmat az új imaház megnyitóján. A kisúj készségesen feladta ellenállását, és a nagy kar kimutatta erejét közöttünk. Bízzatok az Úrban, örökké, mert az Úrban, Jehovában örök kőszálunk van. Ézsaiás 26.4. Isten segítsen erre minket, mindnyájunkat, úgy szentet, mint bűnöst, Krisztusért. Amen.